Isten iránti hálával és szeretettel köszöntöm a keresztelős családokat és az egész gyülekezetet Isten tiszteletünk kezdetén az ige szavaival. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felül halad, megőrzi a szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük testvéreim a 458. dicséretünk első versét. Aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön Istentől, a mi mennyei atyánktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok, testvéreim, Isten igéjét, melynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve hirdetem üzenetét a gyülekezetnek, ugyanint írva található Sámuel első könyve 16. részének 13. és 14. verseiben, valamint a 18. rész 12. és 14. verseiben a következőképpen. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni. És félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott. Dávid minden útján sikerrel járt, mert vele volt az Úr. Kedves testvéreim! Két hete az üdv történeti sorozatunkban eljutottunk Dávidig. Ahogy követjük az ószövetségi eseményeket, a láncszemeket, amelyek a megváltóhoz vezetnek, fontos állomáshoz érkeztünk. Ha valaki kinyitja az új szövetséget, Jézus nemzetségi táblázatát olvassa, mégpedig úgy, hogy 3x14 nemzedék Ábrahámtól Krisztusig. Az első 14-et Dávid zárja, és a következő 14-et Dávid nyitja. Ábrahámtól Dávidig 14, Dávidtól a babiloni fogságig 14, a babiloni fogságtól Jézus Krisztusig ugyancsak 14 nemzedék. Miközben gyönyörködünk Isten hosszú távú munkájában, ahogy évezredek sodrában kibontotta a megváltó érkezését. Az igének ez a csodája, amint már többször is elmondtam, hogy egy-egy történet is igen nagy gazdagságot tartalmaz, így figyeljük hát a most soron következő eseményeket a Bibliában. A fő mondani való, hogy ma bemutató tanítást kapunk arról, milyen az, amikor gonosz lélek uralja az ember életét. És milyen az, amikor az Úr lelke uralkodik egy ember életében. Ráadásul párhuzamosan figyelhetjük meg, mert azt olvastuk, hogy Saultól eltávozott az Úr lelke, és gonosz lélek kezdte gyötörni. Dávidra az Úr lelke szállt, és attól kezdve vele maradt. A közös történetük szálait kövessük most a bibliai eseményekben, és ezt, ahogy olvastam az igét, látjuk, hogy együtt említi mind a kettőt az ige. Arra gondolhatnánk, hogy az a különbség a kettő között, hogy akin az Úr lelke van, az tejbe vajba fürdik. Egészséges, minden úgy alakul, ahogy csak álmodná, és a körülményei azok teljesen a kedvére valók, és minden jól megy az életében. Egyébként így álmodik az ember, hogy keresem az Isten közelségét, hogy kapjak legalább valamit ebből, amit én így nagyon vágyom és nagyon szeretnék. Igaz, hogy azt olvassuk Dávidról, hogy minden útján sikerrel járt, mert vele volt az Úr, de látjuk, hogy a gyakorlatban igen sok gonddal, bajjal, nélkülözéssel, üldöztetéssel, gyűrődéssel, ahogy fogalmazunk, járt ebben az életszakaszban. Több éven keresztül, ami most előttünk lesz, úgy is fogalmazott, hogy úgy üldözöl engem, mondja egy helyen Saulnak, mint egy fogoly madarat a hegyen. Saul pedig, akitől eltávozott az Úr lelke, mert engedetlenné, önfejűvé, akarnokká vált még az Úr igéjével szemben is. Ő ott él a királyi palotában, eszik-iszik, ami kedvére van, szolgahad veszi körül. Azt mondhatnánk, hogy mi baja ennek az embernek, ennek a királynak, és mégis átjárja a mindennapjait egy ideges, kapkodó gyötrődés, félelem, és a rossz döntések egész sorát hozza egymás után. Mert Dávid van a helyén, a bujdosásban is, Saul pedig nem találja a helyét a királyi palotában sem. És ezért olyan nagy kérdés, mert mindjárt a helyünket keressük. És lehet, hogy nem bujdosnunk kell, és nem is a királyi palotában vagyunk, a kettő között. Ebből is, abból is adódik, talán ebből több, a másikból kevesebb, és lehet, hogy nem találjuk a helyünket. Figyeljük hát nagyon az igét. A döntő különbség az, hogy Saul a maga harcait harcolja. Mégpedig önző és beteges módon, Dávid pedig az Úr harcait harcolja, mégpedig az Úr út mutatása szerint. Ez óriási különbség, tulajdonképpen ég és föld. Ott hagytuk abba, hogy Sámuel proféta Saul háta mögött, diszkréten, inkognitóban királlyá keni a fiatal legényt, ifjút, Dávidot. De nem azzal folytatódik a történet, hogy Dávid bevonult a palotába, és megkérte Sault, hogy legyen szíves átadni a trónt, hanem azzal, hogy visszament a nyájhoz, és még a filiszteusok elleni háborúba, csatába se engedik be, mert még nem érte el azt a kort, ahol a sorozás kezdődik. Úgyhogy a bátyai mennek, a három idős, mert azért hagyni is kellett otthon egy-egy családba, ő meg ott marad, az öcskös a nyáj mellett. Igen ám, de Isten dolgozik. És az apja megkéri ezt a talpra esett ifjút. Nem a bátyai közül valamelyiket, mert ők 8-an voltak, az otthon maradottak, Dávid, vinnél ele Mózsiát a testvéreidnek, meg ide figyelj, ezeket a sajtokat add a hadnagynak, hogy azért olyan helyre állítsa őket, hogy lehetőleg ne legyen nagy vész. És Dávid örömmel indul, mert a szívében ott van a féltés a nép iránt, meg ott van az az indítás, amit Isten már adott neki, megérkezik a bátyai korholják. Miért jöttél ide? Hogy a kíváncsiság hozott. Korholják, mert ég az egész tábor, idézőjelbe téve, hiszen az a hústorony Góliát a filiszteusok közül az akkori idők harci rendje szerint előállt, és azt mondta, hogy álljon ki a másik táborból is valaki vele, amelyik győz, döntsük el a küzdelmet, és ne öljük egymást rakásra. És a 40. nap már, mikor Dávid érkezik, az úr koreográfiája szerint, amikor Góliát gyalázza, Isten népét, az istenüket már ott tart, a királyt, és lapít az egész izraeli sereg, a bátyai is, Saul a király is. Senki nem áll ki, mert mindenki tudja, hogy mekkora a kockázat, és az, hogy nem csak ő veszik el, mert még ezt talán megkísérelte volna egy-egy vitéz. Mert azért nagyon bátor vitézek voltak ott, ez majd kiderül a későbbiekben is. De az, hogy az egész népre bajt hozzon, és ő zudítsa rá azzal, hogy nem tudott megvívni Góliáttal, ezt nem vállalják föl. És akkor meghallja ez Dávid. No, elmesélném én szívesen a történetet, de akkor még estig is itt vagyunk, ha ilyen részletesen hozzuk elő a dolgokat. Legyen elég annyi, hogy parittyájával, meg Góliát kihúzott kardjával megöli a filiszteus Góliátot, hatalmas győzelmet szerez a seregek ura nevében és segítségével, bekerül a királyi udvarba. Az egyik legnagyobb ajándéka az életének az a barátság, amellyel a király fia, amikor ő a győzelem után visszatér a táborba, és odaviszik Saul királyhoz. A király fia Jonatán leveti a királyfi ruhát, a drága kövekkel berakott kardját, meg mindent, és átadja Dávidnak. Jonatán érzékeli, hogy az úr választottjáról van szó. És ő a királyfi, a leendő király visszalép. Mert az Úr Dávidot választotta. Erről ugyan nem beszélnek akkor, de valamit érzékelt ez az ifjú. Öcsé még unokája született az elmúlt hetekben, Jonatánnak keresztelték a kisfiút, és azt mondja az öcsém, a nagypapa, hogy hát olyan szokatlan azért a Jonatán név, mondom, te ide figyelj, nekem a Biblia összes szereplői közül Jézus Krisztus után Jonatán a kedvencem. Ha figyeljük a Bibliába, amilyen hőstetteket vitt végbe, ahogyan ő Dáviddal egybefort, és Dávid útjait egyengeti, ahogyan a dühöngő, örjöngő apjától védi a népet, és ott van a csatába, és végül majd úgy hal meg, hogy a túlerővel szembe az apját mégis védi ez a fiatal ember, családos már. Csodálatos az a kép, ami Jonatánról elénk tárul, és Jézus Krisztusra mutat. Hihetetlen nagy tisztaság és egyértelműség jellemzi ezt az ifjút. Dávid ott van Saul palotájában. Saul gyötri a gonosz lélek. Rabiátusan, rabszódikusan, dühöng, akkor mindenki menekül. Kiderül, hogy Dávid nem csak a fegyverforgatáshoz ért, hanem a hárfa és a lantpengetéshez is. Úgyhogy zeneterápiát alkalmaznak az őrjöngő királlyal, és kiderül, hogy beválik, amikor Dávid a zsoltárokat, vagy énekeket játssza szépen, lehiggadt Saul. Tüneti kezelés sikeres. De közben Dávid harcol. A harcosokkal hamarosan a vezérükké lesz, a filiszteusok betöréseit veri vissza olyan sikerrel, hogy a nép, az Isten adta nép nem figyel másra, csak ösztönszerűleg él. És elkezdik énekelni a királyi palota ablaka alatt. Legyőzte Saul a maga 1000-ét, Dávid a maga 10000-ét. Na csak ez kellett. A dühöngő király a féltékenységének a mélyében, az egyik zeneterápiás alkalom alatt fölkapja a dárdáját. És őrült erővel úgy vágja Dávidhoz, hogy ha el nem hajol, neki vége. A falba megállt, a kőből épített falon megállt a dárda. Dávidnak menekülnie kell. Jonatán odaáll az apja elé, apám, hát megmentette a népünket. Most is kockára teszi az életét újra és újra ezekben a harcokban. Mi rosszat cselekedett? Fiam, amíg Isai fia él, belőled nem lesz király. Nem is akarom, apám. Dávidot választotta az Úr, és én második leszek mögötte. Mindenben támogatom, repül a dárda. Jonatán is elhajol, a saját fiát megölte volna Saul. Ebben az eszeveszett dühében. És jön az üldözés, jönnek a következő esztendők, amikor Judea hegyeiben bújdosik Dávid, nem csak ő, hanem unokatestvérei jönnek, legények többen a nép közül oda csatlakoznak, volt azok közt még szökött szolga, meg más is, mint egy 600 fős csapattal. Nem nagy az az erdőség, az egész terület kicsi. Barlang van bőven, de élelem nem sok. Úgyhogy hol bújdosnak, hol elő kell jönni, mert élelmet kell szerezni. Őrzik nagy nyájak gazdáinak a nyájait a rabló csapatoktól meg. Állatoktól, vadaktól, meg a nép közül is nagyon sokan szimpatizálnak velük. Fölfedezték a jövőt, és hoznak élelmet. Így tengetik az életüket. De Saul nem nyugszik. 3000 emberrel megindul, hogy kifüstöli a barlangokból Dávidot, és megöli, megöleti. És az Úr Dáviddal van. Saul éppen abba a barlangba megy be a szükségét végezni, ahol Dávid az unoka testvéreivel meghúzódik az egyik oldal ágban. Azonnal megszólalnak az unoka testvérek. Üsd át! Kezedbe adta az Úr. Azt mondta Dávid, nem. Ő az Úr felkentje. Az Úr majd elintézi az ő dolgát. Én nem emelhetek fegyvert az Úr felkentjére. Nem értik az unokatestvérek sem. Miért kell itt bajlódni, mikor együttéssel el lehet rendezni? De az Úr harcait nem lehet a mi eszközeinkkel, az ő eszközeivel lehet harcolni. Ugyan a ledobott köpeny sarkát levágja Dávid, és amikor Saul tisztes távolságra ment, kimegy a barlang elé, és kiállt: Saul király, uram király, ki ez a köpeny darab? Összeomlik Saul: fiam, becsületesebb vagy nálam. Indulás vissza, visszavezényli az egész csapatot. Gyere a palotába! Dávid tudja, hogy ez most őszinte szó a király részéről, de mi lesz? Az újabb roham, a gonosz lélek hatalma alatt nem megy. Jön is néhány hónap múlva újra. Annyira elcsigázottak már Dávidék, hogy ő is a végső ereje határán, testi-lelki ereje határán, elkeseredve ott van a bujdosásban, amikor nyílik a hegyen az erdő bokra, és fegyveréhez kap, de el is dobja, mert Jonatán tűnik föl, a drága barát, akit átölel. Jött Jonatán, így írja a Biblia, hogy megerősítse Dávid kezét az Istenben. Nem, hogy együtt szidják Sault, igét hoz Jonatán. Mert ezzel tud igazi erősítést adni Dávidnak is. És hogyha figyeljük, mindjárt olvasom ezt az igét, szó szerint is, azt mondja: ne félj, nem ér utol apámnak, Saulnak a keze. Te leszel Izrael királya, én pedig második ember leszek melletted. Apám Saul is tudja, hogy így lesz. Jonatán visszament a sereghez, Dávid ott maradt. De mintha Isten az álla alá nyúlt volna, a csüggett Dávidnak, és nem is mintha, mert ő ezt így teszi, hogy az állad alá nyúl, itt ülsz, talán összeborul sok minden fölötted, hallasz egy igét, és egyszer csak más a látóhatár. Fölemeli az Úr az ember tekintetét önmagáról, a körülményeiről, arra, akié a hatalom menjen és földön. Hogy védte ki a következő támadást? Ó, annyi történet van, az jutott eszembe készülés közben, hogy ha Isten éltet bennünket, és eljutunk oda esetleg, ha ő is akarja, akkor Dávid történeteit végig kellene egyenként venni. Nem csak így elmesélni, úgy, hanem a részleteket. Különös üzenet, gazdag az egész. A sereg a hegy lábánál van, ugye Saul újra jön, és azt mondta, hogy utolsó támadás, itt minden négyzetcentimétert végig veszünk a hegyen. De letáboroznak, mert közeledik az este, holnap reggel kezdjük. És mivel árulók vannak, ugye, nem Dávid seregében, a környéken, akik látják, hogy merre vonulnak ezek az emberek, jó pénzért minden időben voltak, akik feladták az embereket. Ott is. Nincs új a nap alatt. És indulna Saul másnap reggel, és az estében, éjszakában Dávid fölkerekedik Abisaival, az unokatestvérével, lemegy az éjszaka leple alatt Saul táborába. Annyira elbizakodottak, hogy ott van a sátra Saulnak, ott alszik a fővezér a sátor előtt, hogy védje, őrizze a királyt, Abner, a híres, nagy harcos, és az őrök is alusznak, mindenki. És odaérnek, Abisai a kardjához kap, és azt mondja, hogy Dávid, te nem, azt tudom, de engedd meg nekem. Nyikkanni se fog Saul, egy csapással elintéze. Dávid lefogja a kezét. Nem. Abisai, látod, ott a dárda meg az ivóedény. Az egyiket vitte, a másikat viszem én. És fölviszik. Hajnalban kiáltanak: Saul, Saul, Abner! Fölkiált. Ki zavarja a király álmát? akkor Saul elmondja, hogy Abner, te vagy a fő vezér, aki felel a király életéért. Küldj föl ide szolgát, aki visszaviszi a király vizesedényét és dárdáját. Valaki lent járt a mi csapatunkból, aki fölhozta a király mellől. Így őrzik Izrael királyát. Addigra fölébredt Saul, és fölkiált, hogy a te hangod ez. Otthon nézzük csak meg, ez pontosan benne van a történetben. Az nincs benne, amit a fiam számunkért felnőtt korában, mert gyerek Isten tiszteleteken izgalommal végigvettük a történeteket, és azt mondta nekem, hogy te apu, hát arról beszéltél, hogy a hold fény lett. Hát sehol nincs a Bibliában. Hát mondom, valahol látni kellett. Hát mindent nem ír le az ige abból az eseménysorozatból. Úgyhogy lassan megnyugodott, hogy... Hát a holdfényt keresi, hát ne azt keresse a Bibliában, az Úr Jézus Krisztust. Meg azt, ami igébe úgy szól, de Saul összetörik újra, és azt mondja, hogy fiam, gyere vissza, vétkeztem. És milyen különös ez, hogy a gonosz lélek gyötri, de azért időnként a lelki ismerete, meg időnként fölkiált, hogy vétkeztem, csak kevés ám ez. Neki le kellene borulni az Úr előtt, és átadni a trónt is, meg mindent. Elsőrenden az Istennek, hát ragadomány az. Hát ő, aki annak idején a farakás mögé bújt, mikor királlyá akarták tenni. Hát nem az övé ez, az Úré. Hát a mandátumot mi kitől kapjuk, testvéreim? Hogy édesapa lehetsz, hogy férj, hogy feleség. Kitől kapod? Tiéd? Nem a tiéd. A párunk se a miénk. Még a tested se a tiéd. Hát azt mondja az ige, hogy a férfi nem ural maga testének, hanem a felesége. Feleség nem ural maga testének, hanem a férje. Így gondolkodunk. Időnkkel, erőnkkel, testünkkel, gondolatainkkal, életbeosztásunkkal. Hát Saul királysága kié? Az Isten népe vezérévé kitette őt. Az Úr. És ő most szabad ebben. Dehogy szabad. Őrzi, mint a féltékeny őrült, hogy attól őrzi, aki megkíméri az életét újra meg újra, és azt mondja, hogy nem veszem el tőle. És azt mondja Dávid, nem megyek vissza, király. Az Úr fizessen meg mindenkinek az ő cselekedetei szerint. És ezzel visszavonul Saul. És aztán a végét mondom csak. Az a vége az ő közös történetüknek, hogy Saul egyik megint rossz döntésével belefut egy olyan harcba, háborúba, csatába, ahol nagyon nagy vereséget kap az egész nép, pusztulnak, ott hal meg Jonatán védve az apját, és mikor bekerítik Sault már látni, hogy elfogják, akkor azt mondja a legényének, hogy ölj meg engem. És a legénye nem volt hajlandó, és akkor ő beledől a kardjába is, öngyilkosan befejezi ezt a dicstelen életet. Értsük, hogy a gonosz lélek mit csinál az emberrel. Dávid pedig király lesz. Igaz, hogy nem ilyen operetszerűen alakulnak a dolgok. Először 7,5 évig csak a déli terület királya, ott Hebronban. Aztán terjed ki a teljes Izraelre a királysága. De az Úr, amit megmondott, az beteljesült. 40 évig királya a népnek, és olyan dinamikus fejlődést, és olyan áldott időket, még ha a fia Salamon idején gazdagabbak lettek is valamivel. De olyan időket nem élt az a nép soha, mint Dávid. királysága alatt. És most jutottunk oda, hogy a saját életünkre alkalmazzuk az elmondottakat. Nem részletezem én, testvéreim, hiszen az Isten igéje dolgozik. Ha csak olvassa valaki ezeket a Bibliába, az Isten igéje közben végzi a munkáját. Hiszem, hogy lefordítja mindnyájunk számára. A döntő kérdés, milyen lélek uralkodik az életemben? A gonosz lélek rabszódikussá tesz, buskomorrá tesz, féltékenyé tesz, üldözöm talán az enyéimet is. Jó körülmények között is csak a bajt látom, nem vagyok szabad az örömre, hálára. Elcsúsznak az arányok, sokszor a semmiért is veszekszem. És így telik ebben az összekuszált rendezetlenségben az életem, amíg befejezem. Nagy út. Vagy az Úrnak lelke uralhat már, valóban engedek neki. Azok között a körülmények között, amelyekben zajlik az életem, hálás, megelégedett az Úr harcait harcoló vagyok. Az az alaphang az életemben. Testvéreim, sokszor az Isten gyermeke is hagyja, hogy az életébe az összekuszáló uralmat, területeket találjon. És nem is lehet ráismerni arra, aki boldogan befogadta Jézust, Úrnak vallja Istent, harcolni kezdi a harcait, és kiderül, hogy mégsem ez a légkör veszi körül. Pedig itt élünk egy olyan világban, olyan sivataggá lett világban, amelyikben oázis azoknak az élete, akikben az Úr lelke az újat kezdhette, és bontakoztathatja ki. És ezért jött Jézus. Nem mi győzzük le, elhatározom, hogy holnaptól minden más lesz. Ugyan. Ezért van ez a bibliai sorozat, ami mögötte van az Istennek a munkája, mert úgy szeret ezt a nyomorult embervilágot, hogy Jézust adta, hogy a gonosz léleknek a hatás köréből az Úr lelkének az uralma alá szabadítson. És amíg hallod az igét, jobb pozícióba vagy, mint Saul. Ő már eltompult. Ő már nem jött volna be a fasori templomba, ha itt éli az életét. De még bejössz. Hallod az igét, és az Isten igéje először, vagy újra a lelkedben erőt támaszt, és fölkiálthatsz, hogy Uram, így, ahogy vagyok, én a te harcaidat szeretném harcolni, bontsd ki az életemet, szabadítsd meg, tisztíts meg újra, add nekem, hogy úgy éljem a testben még hátralévő időt. Mennyi van, testvére? Lemorzsoljuk úgy, hogy az otthonunkban, munkahelyünkön, lakókörnyezetünkben, baráti körbe, hát valahogy elmegy, vannak ott szép pillanatok. Hát Jézus azért jött, hogy életük legyen, és bővölködjenek, hogy ezt a lelket vigyük haza, munkahelyre, iskolába, barátok közé, hogy harcoljuk az Úr harcait az ő időarányos útmutatása szerint. Úgy legyen. Amen. Gyertek, testvéreim, fennállva imádkozzunk. Dicsőítünk, mennyei atyánk, hogy a te igéd 3000 év távlatából is olyan, mint a kétélű éles kard, elválasztja a tisztát és a tisztátalant. És dicsőítünk téged, hogy beszerettél bennünket ide a templomba, hogy a szívünkre beszélj. Köszönjük, hogy a te szabadító munkádat végzed itt közöttünk, és sokan valljuk, hogy a te igéd az eledelünk, és a te igéd tart karban bennünket, hogy követhessünk téged töredékesen, sokszor megbotolva, elesve, de újra fölkelve, és nincs más hatalom, mint a tiéd, aki életet, igazi életet tud adni ennek a világnak. Áldj meg bennünket, hadd menjünk úgy tovább, hogy kinyitjuk a lelkünket, életünket előtted, és lehet, hogy ez még csak kezdet, de te minden ajtónyitást komolyan veszel. Sőt, te mondod, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Aki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Jöjj, Urunk, az életünkbe. Újítsd meg a szívünket. Újítsd meg a te lelkedet bennünk. Úgy vágyunk mi magunk is. De hogy vágynak a mieink, hogy oázis legyen körülöttünk, és ne az a keserű, rapszódikus, hányódás vetődés, amiben lemorzsoljuk az életünket. Áld meg azt a fiatal családot, különösen édesanyát, aki ott van a szülő ágyon. Áld meg őt most 5. gyermekét várva. Hadd legyen örömük, és hadd legyen a te védelmedben, áldásod alatt ez a mai napjuk is. Imádkozunk így kicsinyeinkért, sok beteg gyermekért, felnőttért. Imádkozunk, hogy könyörülj a mi országunkon. Adj nekünk olyan vezetőt és vezetőket, akiket a te lelked irányít. Imádkozunk, Urunk, hogy emlékezz meg rólunk, és bocsáss meg nekünk, hogy annyi kegyelmedet, drága indításodat hagytuk elfolyni, ahelyett, hogy megőrizve a te igéidet, azok erővé életté lettek volna bennünk. Imádkozunk a gyászoló testvérekért. Vigasztald őket. Légy áldott, ha úgy emlékezhetnek szerettükre, hogy tőled kapott ajándékként élhettek együtt. Köszönjük neked, hogy mindnyájan ma a te áldásoddal indulhatunk a következő hétre is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak lelke száll reád, és más emberré leszel. Amen. Foglalj el helyét a gyülekezet, és a 254. dicséretünk első 5 és utolsó versével zárjuk templomi istentiszteletünket. 254. dicséret. Mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat.